Rádió Egyetem. Bevezetés a művészettörténetbe. Interpretatív művészettörténet. Rényi András előadása.
Azt próbáltam a múltkor dadogni, hogy különböző technológiái állnak rendelkezésre a művészettörténésznek ahhoz, hogy egy műtárgyat beazonosítson. És azok a példák, amiket a múltkor felhoztam, tehát emlékszünk a képhamisítással kapcsolatos, a Van-Meegeren probléma, vagy a Morelli-féle stíluskritikai eljárás, és annak különböző variációi, mind arra szolgálnak, hogy egy adott műtárgyat egyértelműen meg tudjunk határozni. Ennek vagy annak a mesternek a kezemunkájaként, ennek vagy annaknak a festőiskola produkciójaként, ilyen vagy olyan földrajzi, kultúrális környezethez tartozó tárgyként. A műtárgyak ilyen értelmű meghatározásának egy további eszköze tulajdonképpen az, amit ikonográfiának lehet nevezni. Most azért nem akarok az ikonográfiát beszélni, mert arról külön órát hallgatnak a Őrsi tanárnőtől, de csak azt akarom jelezni, hogy abban a logikában, amit most én próbálok gondolkodni, az ikonográfia is tulajdonképpen egy tárgy meghatározásának egy lehetséges eszköze. Az ikonográfia úgy foglalkozik a műtárgyak témáival, hogy ezek a műtárgyak mégis a maguk, ha szabad így mondanom, magánvaló objektivitásával legyenek meghatározhatók. Az, hogy egy képnek mi a tárgya, az ugyanolyan tulajdonsága, mint az, hogy ki volt az alkotója. Az, hogy egy műnek milyen szimbolikát alkalmaz, az ugyanolyan objektív tulajdonság, mint hogy milyen festékből rakták össze. Megállapítani egy képről azt, hogy milyen ikonográfiai mintákat alkalmaz, vagy milyen kombináción alkalmazza a sajátosságot, bizonyos értelemben ugyanúgy paradigma előtti eljárás, mint a stíluskritika, vagy a datálásnak és attribuálásnak egyéb technikái, amelyekről korábban már futólag beszéltem. Nem tudom, hogy elég világos-e, hogy mi a különbség, tehát mi az a különbség, amit hangsúlyozni szeretnék. Hangsúlyozni azt a különbséget szeretném, ami egy műtárgynak a fizikai beazonosítása, tehát azt mondja, hogy ezt a képet Carlo Crivelli 1493-ban itt festette. Egy ilyen megállapításnak a megtétele, ha tetszik, a művészettörténet tudomány szempontjából egy, mondjuk úgy, hogy egy alapkutatási kérdés, egy ténykérdés. De egy ilyen dolognak a megállapítása azon túl, hogy egy fix tudást rögzít és egy tájat beazonosít, még semmit nem mond erről a tájról. A művészettörténet, és ezt próbáltam már azt hiszem az elején, amikor a paradigmák fogalmáról beszéltem, próbáltam nyomatékosítani, a művészettörténet egy szellemtudomány. Ha tetszik, egy társadalomtudomány. Nem egyszerűen úgy viszonyul a tárgyához, mint régészeti objektumokhoz, amelyeket megtalál, és utána megpróbálja őket történetileg a megfelelő rétegbe beazonosítani, megállapítani, mire használták, megállapítani, mik a keletkezésének a konkrét körülményei, hanem szellemi produkcióként tekinti őket. Nem csak arra a kérdésre kell választani, hogy egy objektív táj történetileg hol és mikor és milyen módon született meg és lett olyan, amilyen éppen lett, hanem komolyan kell vennie a címében rejlő másik szót, a művészettörténet, nem csak a történetről kell tudnia beszélni, hanem a művészetről is kell tudnia beszélni. Azok a kérdések, amikről mostanáig beszéltem, vagy beszéltünk, tehát datálás, attribuálás, stíluskritikai eljárások, és szerintem ide tartozik az ikonográfia is, semmit sem mondanak a művészetről. A legrosszabb művet is, a legérdektelenebb művet is lehet datálni. A legérdektelenebb és legjelentéktelenebb munkát is lehet attribuálni. Minden táj valahogy keletkezett, minden táj valahova tartozik, minden táj valamilyen módon használódik, vagy használatban volt, minden tájat valamilyen módon, valamilyen technikával előállítottak. Ezekről mind el lehet mondani, meg lehet állapítani azt, amit a művészettörténet paradigma előtti tudása megállapít. Ami engem igazából érdekel, az nem ez. Ez a része persze fontos, ennélkül a művészettörténet nem tud megmoccanni se. Amikről mostanában datálás, attribuálás és hasonlók, ikonográfia, ezek nélkül meg se tudunk moccanni. A probléma azonban számomra pont ott kezdődik, amikor az ember túllép azon, hogy egyszerűen meghatározol egy tárgyat, mint egy objektív történeti létezőt, amikor elkezdjünk szellemi értelemben feldolgozni. És erre mondanám azt, hogy különbséget kell tennünk a paradigma előtti művészettörténet és a paradigma utáni művészettörténetről. A paradigma utáni, azt értem, hogy olyan művészettörténetről szeretnék a továbbiakban beszélni, amelynek az a sajátossága, hogy értelmezi a műtárgyat, amelyel dolga van. Interpretatív művészettörténet. Interpretatív alatt azt értem, értelmezés alatt azt értem, hogy nem egyszerűen rögzít egy időpontot, egy nevet, egy műhelyt, egy technikát, egy anyagot, egy bármit, nem csak beazonosít fizikai értelemben tárgyakat a történeti időben, és a, hanem viszonyt is teremt ezekhez a tárgyakhoz, akik a történeti időben vannak, valamilyen módon értelmezi őket ebben a történeti folyamatban, amelyben létrejöttek. A művészettörténet nem csak tárgyakat vizsgál, hanem történeti folyamatokat is vizsgál. Arra is kíváncsi, hogy az a tárgy, ami éppen ott és akkor, úgy és akkor létrejött, miféle forrásokban, miféle eredetek, miféle hagyományok, miféle szellemi tradíciók folytatásaként, vagy megújításaként, vagy kritikájaként, vagy a csoda tudja, hogy de miféle előtörténet alapján jött éppen létre, és hogyan jutott el hozzánk, miként jelenik meg a mi számunkra, mai modern műértők számára. Magyarán művészettörténet nincs a történeti folyamat interpretáció nélkül. A műalkotás interpretációja és a történeti folyamat interpretációja, ez a kettő nem választható egymástól. Arra gondoltam, hogy a hátralévő néhány óránkban azt fogom csinálni, hogy bizonyos olyan műveket, amelyekkel részben én magam foglalkozom, meg amiket szeretek, megpróbálom önöknek megmutatni ilyen esettanulmányok formájában, hogy miben különböznek a különböző művészettörténeti paradigmák az értelmezésnek különböző módjai egymástól, nagyon különböző példákon, olyanokkal, amelyekről azt gondolom, hogy szépen demonstráltok rajta ezek az ilyen típusú paradigmatikus különbségek. Múltkor már mutattam ezeket a Rembrandt arcképeket, és elnézést kérem, ezért nekem egy ilyen gulymacskám, tehát így szeretek vele játszani. Elég jók. Úgyhogy így meghálálják a velük való foglalkozást. Azért nagyon, és azt is el kell mondani, hogy nem teljesen véletlen, hogy pont ez érdekel engem. Nem egyszerűen azért, hogy nagyon jó művészet, mert nagyon sok nagyon jó művészet, amivel nem jutna eszembe komolyan interpretatíve foglalkozni. Zárójelben azért tegyük hozzá, hogy a művészettörténész foglalatos módja, hogy a műalkotásokkal foglalkozik, elég perverz. Tehát egy normális ember azért nem szokta interpretálni a műalkotásokat, hanem így szereti őket nézni, és így örül nekik. Én szeretném magam normális embernek tudni, és ezért el kell önöknek mondjam, gyakran járok múzeumban, most is külföldön voltam, elég hosszasan sok helyen jártam, sok múzeumot láttam, nagyon szeretek múzeumokba járkálni, és képeket nézegetni, és eszem ágában nincs interpretálni őket. Mert azt gondolom, hogy normális ember vagyok, és az embernek nem dolga az, hogy állandóan... Az egy más kérdés, hogy amikor viszont egy olyan műhöz... Tehát, hogy mi az, amivel dolgozom, hogy választom ki azt, amivel dolgozom, ott nagyon is erősen a szakmai preferenciáim és a szakmai igényeim, és ha tetszik, a szakmáról való elképzelésem dominál. És a Rembrandt önarcképek ebből a szempontból rendkívül jellemzőek. És elmondanám, hogy mi az alapprobléma. Az az alapprobléma, hogy az európai kultúrában, a mi modern európai nyugati kultúránkban Rembrandtnak a neve és a Rembrandt önarcképeknek a kulturális státusa, ha tetszik, körülbelül olyan, mint a Shakespeare drámáké. Vagy olyan, mint a Bach pasióké. Vagy olyan, mint a Goethe verseké. Tehát így nincs európai kultúra nélkül. Nem tudom, hogy érthető-e. Ezek nem csak ilyen véletlenül odapöttyentett dolgok, amik milyen érdekes, hogy ma így a kezünkbe kerülnek, hanem ezek az európai kulturális identitás, az európai individuális, az individuum európai kultúrájának sarokkövei, fundamentumok. Engem ez érdekel, hogy mitől lesz valamilyen fundamentálissá. Hogy a túróba csinálja? Bocsánat, hogy ilyen népiesen fejezem ki magamat, de a probléma, hogyan válik ezzé? Vajon úgy történik ez, hogy a festő ott matat a műtermében, a kezében az ecsettel, és nézegeti magát a tükörben, és akkor ott piszkál a festékkel, meg nem tudom, szóval szórakozik a vásznon, és akkor közben így megkonstruálja a modern európai individualitást. Ez hogy megy? Mi történik ott? Esetleg naív elképzeléseink vannak erről, hogy ez tulajdonképpen hogyan is történt. Egy történt filozófiai problémáról van szó. Arról van szó, hogy mi ma modern embereként belépünk egy galériába, egy képtárba, és tegyük fel abban a szerencsés helyzetben, hogy vagyunk, mint amilyen én most voltam, hogy így élőben tudunk ilyen képeket nézni. És akkor oda lépünk egy ilyen kép elé. Látják a képet? Tehát itt van egy ilyen Rembrandt önarckép, és ezek ember odaáll a kép elé, és így ámul és bámul. Nem? Gyönyörű. Mesés. Mély, megrendítő. Nem kell senkinek semmit mondania. De mindenki tudja, hogy ha egy ilyen képpel szembeáll, és az ember belenéz az arcá a szemébe, hogy akkor ott valami van. Valami mélység van, valami nem tudom én mi van. Tapasztalat, életbölcsesség, valami van. Egy olyan nagyon furcsa helyzet áll elő, hogy az ember szembeáll egy ilyen képpel, nézi az arcát, látja, hogy visszanéz, valami kommunikáció jön létre közte és köztem, milyen furcsa kommunió, a befogadó és a portretált személy között, valami vallomásszerűség van az egészben, valami, nem tudom, nincsenek jó szavaink rá. A Rembrandt irodalom egyébként tele van lírai költeményekkel, amelyek megpróbálják megragadni ezt a valamit. Itt egy másik, egy harmadik, 51-et festett, egész életében festette saját magát, páratlan, elképesztő. Majdnem 90 megbízhatóan neki tulajdonítható önarcképe van, ebből az 51-et festett, a többit rajzolta, illetve részkarcolta. Többnyire inkább részkarcolta, rajz kevesebb van. Hihetetlenül foglalkoztatta az utókort, hogy mit csinált ez az ember annyit magával. Mi motiválta ezt a dolgot? Az önismeret kíváncsiság, saját magam folyamatos ellenőrzése? A sorsom lekövetése, ami önéletrajzírás, valami biográfia, ami ezt diktálja? Biográfiai szükséglet? Az önismeretnek a szükséglete? Ez követően a halál előtt festette. Szóval, hogy honnan van ez a mániákus vonzódás a tárgy iránt? Narcizmus? Önszeretet? Önélvezet? Önszeretet? Kedvem lenne egyszer csinálni egy ilyen egyetemi kurzust, ahol így végignéznénk az összes arcképét. Elárulom önöknek, ezt most inkább csak ilyen anekdotikus elem, hogy egy művész barátom, Forgács Péter, csinált egy videóinstallációt. Egy néhány év ezelőtt, amikor a Rembrandt évfordulóval csinálta, én szerveztem egy ilyen kortárs művészeti kiállítást a Szépművészeti Múzeumban a Rembrandt születésnek a 400. évfordulójával, hogy kíváncsi voltam, hogy mit jelent ez a művészet a mai kortárs magyar művészeknek. Most erről a kiállításon nem beszélek semmit, viszont az egyik munka, ami elkészült, az a Forgácsnak a videomorfia volt. Azt csinálta, mondok önöknek egy ilyen hívószót, és fogják tudni, hogy mit csinált, tehát vette a Rembrandt önarcképeket, és azt a technikát alkalmazta az installációban, amit a Michael Jackson Black or White-ja. Megvan? Tehát képzeljék el, hogy az történik, hogy a morf technológiával a képek egymásba átfolynak. Aminek ugye az a technikai előfeltétele, hogy vannak bizonyos pontok az arcon, ilyenek a szemsarkak, az orsarkak, a szájsarkak, az áll, a fülek, néhány olyan pont, amelyet minden önarcképen a programozó bejelöl, és a számítógép annyit tesz, hogy ez a program annyit tesz, hogy át számolja ezeknek a pontoknak az alapján, hogy a képeket egyenletes méretűre kell, ugye vannak egész kis méretű képek, vannak nagyon nagyok, ezeket egyenletes méretűre kell hozni, egyenméretűre kell hozni, és az arcok méreteinek ezeket az azonosító pontjai alapján egymásra kell őket, hogy úgy mondjam, montírozni, és a gép tulajdonképpen csak annyit csinál, hogy átszámolja a festmény különböző pontjait, a pixeleket, és átmozgatja őket egymásba. Nem tudom, el tudják-e képzelni, egy mozi. Konkrétan egy mozi, ahogy az arc. Na most a forgás vicces volt, mert csinált egy életrajzi szekvenciát, tehát a legkorábbitól a legkésőbbig. Aztán csinált egy ilyen random jellegű válogatást, egy ahogy éppen jött, és csinált egy olyat, ahol csak közelik, arcközelik vannak, tehát nem a teljes kép, nem a teljes az, hanem csak bizonyos közeli elemeket. Mindegy. Lényeg az, tehát elszorakodott ezzel. A lényeg az, hogy el tudják képzelni, most nem hoztam el, de el tudják képzelni, hogy hogy működik egy ilyen mű. Tehát egy embernek az arca öregszik a szemünk láttára. Gyakorlatilag az a vicces az egészben, hogy a technológia lehetővé teszi azt, hogy annyiféle Rembrandt önarcképet állítson elő, amilyet Rembrandt maga nem állított elő. 1650 körül csinált a két képet, ugyanaz az egyik Londonban, a másik Edinburgh-ban, ugyanazt a szín kombinációt alkalmazta, ugyanazt a kalapot, vagy ezt a barettet, ezt a sapkát viseli, ugyanabban a szürkés ruhában van, de az egyik egy jobb oldali, a másik egy bal oldali oldalnézetet, ilyen H4-es nézetben készült. Tehát két kép egymásba fordul a forgácsnak a játéka folytán. Több száz vagy több ezer olyan Rembrandt önarckép jön így létre, ha megállítjuk a folyamatot, amit konkrétan nem festett meg, és mégis ő van rajta. Nem lehet nem eltéveszteni, hogy ez ő. Sőt, művészettörténész legyen a talpán, aki meg tudja állítani a folyamatot ott, ahol éppen egy konkrét mű állapotai vannak. A program, a számítógépes morfprogram megszünteti a műtárgy különállását. Miért érdekes ez? Azért, mert amikor a galériában szembeállunk egy képpel, akkor mindig egy állóképpel van dolgunk. Egy festménnyel van dolgunk, egy festményt nézünk. Amikor a videóinstallációban ezt a mozgó valamit látjuk, akkor nem egy állóképpel, vagy egy képpel van, nem festészettel van dolgunk, hanem valami vízióval, valami animált dologgal, valami lélektől mozgással átadott valamiről van szó, egy élet jelenlétének a pulzálásáról van szó. Olyasmiről van szó, amit mint nézők nagyon közvetlenül érzékelünk. Az ember belenéznek az emberek az arcába, és rögtön elkezd közvetlenül kommunikálni vele. Forgás tulajdonképpen azt a trükköt csinálja, hogy megszünteti a festészetet, mint festészetet, és előállítja a vizuális képet, mint ami különbözik a festett képtől. A képernyőn megjelenő festmény nem a festmény maga. A számítógépen megmozgatott képek nem festészetet, hanem valami olyan vizualitást állítanak elő, amely túl van a festészeten, vagy innen van a festészeten, mindegy, hogy minek nevezzük. A lényeg az, hogy valami egész más jön létre, mint amit a festészet csinál. De mégis Rembrandt ezt meg lehet csinálni. Van neki elég ilyen műve, amelyből létre lehet hozni ezt a nagyon spontán effektust. Én ezt az effektust az egyszerűség kedvéért a jelenlét effektusának nevezném. Amikor azt mondom, hogy jelenlét, egy olyan szót használok, amit a művészettörténészek kerülni szoktak. A jelenlét nem művészettörténeti kategória, a jelenlét esztétikai kategória, a jelenlét a műalkotás által előállított speciális állapot, amelyben a néző a műalkotással a kommunikációjában kerül. Mégis az az állapot, ami a nézőt, mint nézőt elsősorban foglalkoztatja. Műalkotások, amelyeknek nem érzékeljük a jelenlétét, világok, amelyek nem elevenednek meg a számunkra a képek keretei között, azokat unjuk. A néző esztétikai szubjektumként lép be a galériába, a műalkotás ebben az esztétikai létmódjában, esztétikai tárgyként, élő, eleven jelenlétet előállító képességeként működik, akkor, amikor művészetként működik. A művészet történet interpretatív módjának az a problémája, hogy ezt a specifikus esztétikai jelenlétet hogyan lehet történetileg értelmezni. Nem tudom, hogy világos vagyok-e. Ennek semmi köze nincs a datáláshoz, az attribuáláshoz, az ikonográfiához és egyéb olyan dolgokhoz, amelyek a műtárgyoknak a történeti rögzítéshez tartoznak. Az elméleti probléma az, hogy a művészet történetnek műalkotásokkal van dolga, a műalkotások a történelemben jöttek létre, de a műalkotások lényegéhez azt tartozik hozzá, hogy jelenvalóak, jelenbeliek. Itt és most működnek, itt és most hatnak, itt és most kommunikálunk velük. Aki azt akarja megérteni, hogy ez miért nagy művészet, annak nem elég visszamenni a 17. századba és megnézni, hogy hogyan készültek ezek a képek, és nem elég nagyon sok mindent tudni arról, hogy ott mi minden történt, azt is meg kell érteni, mi történik most. És mi történt a mostani jelenbeli pillanat és a keletkezése között. Hogyan jött ez a tárgy ide? És miért pont ezt érezzük olyan jelenvalónak, és miért nem mondjuk Bartholomeus van der Helstet, aki egy kitűnő holland politetista volt a korszakból, és így a kutyát nem érdekli. Nem tudom, hogy értető a kérdés. Az, hogy Rembrandtnak ez a műve ilyen elevenséggel hat a mai nézőre, összefüggje azzal, hogy egy olyan szubjektumról volt szó, aki ott, amikor a képet festette a saját műtermében éppen, abban a pillanatban ilyen elevenséggel volt jelen, és hogy mit tudom, éppen csak azt csináljuk, hogy néhány száz évvel később így készen kapjuk az ő akkori elevenségét. Nem tudom, hogy érthető-e. Hogy áll elő ez az effektus? Hogyan jön létre ez a furcsa közvetlenség? Olyan kérdés ez, amit a művészettörténet nem szeret. Úgy érzi a művészettörténész, hogy ez nem az ő terepe. Ehhez neki tulajdonképpen nincsen köze. Ő történettudományt művel. Ő exakt, objektív, ellenőrzött tényekre kíváncsi. És nem kíváncsi azokra a fantáziákra, amiket az utókor hozzáfűz ezekhez a művekhez. Na az egyik ilyen fantázia, ami éppen a Rembrandt landszképek esetében rendkívül fontos, épp az autenticitás miatt hoztam ide, az pont az, hogy ezeket úgy fogjuk föl, mint a festő önvallomásait. Nagyon személyes, nagyon privát, nagyon őszinte önmegnyilatkozásokat. Nagyon erős az az effektus a képeknek, hogy ezek ilyenek. Igen ám, de mint a múltkori példámban talán elmondtam, az a különös helyzet van, hogy a 17. századi Rembrandt önarcképeknek egy jelentős hányadát nem ő maga festette. Konkrétan legalább 30 olyan képe ismeretes, amiről biztosan tudjuk, hogy nem ő festette. És mégis Rembrandt önarcképe. Hogyan lehetséges ez? Valószínűleg újra kell gondolnunk azt, hogy mit jelentett a jelenlét vagy a személyesség a 17. században ahhoz képest, mint amit ma jelent. Egy ilyen kérdésnek a végiggondolása igen komplex történeti feladat. Most én arra gondoltam, hogy én megpróbálnék egy ilyen kis gondolatmenetet itt előadni, hogy szerintem ez hogy működik. Csak azt szeretném világosan érzékelni, hogy mi a probléma. A probléma a műalkotásoknak az a különös tulajdonság, hogy egyfelől objektív történeti tárgyak, másfelől, mint műalkotások, jelenbeliek. Tehát, hogy egy kicsit leegyszerűsítsem az önök számára a kérdést, azt is mondhatnám, tehát, hogy konkrétan tudjuk Rubensről, hogy zseniális festő volt, elképesztő technikával, elképesztő fölkészültséggel, elméleti tudással, műhelyen, nem tudom micsodával, mindent tudott, amit ebből a szakmából tudni kell, de konkrétan rondák a nők. Értik a különbséget. Mint néző, mint mai esztétikai befogadó, nem vágyom ezeknek a képeknek a nézésére. És speciális szeretem, ez más kérdés, de inkább csak azt akarom ezzel érzékeltetni, hogy mint szubjektív befogadók, amikor választunk, hogy mely művet érzékeljük jelenvalónak, elevennek, kommunikációra, megfigyelésre, átélésre, méltónak, akkor olyan szempontok szerint választunk, amely szempontok a művészettörténész számára idegen szempontoknak tűnnek. Én azt gondolom, hogy a művészettörténész nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy ezt a szempontot zárójelbe tegye. Szerintem nem jó művészettörténész az, pontosabban szóval rosszul mondom, nem felel meg a művészettörténész feladatának, ha a kérdésnek ezt a jelenbeli befogadás esztétikai oldalát zárójelbe teszi, ha ezt kikapcsolja, ha ezt úgy kezel, mint hogy ez nem volna. Ez azonban együtt jár egy csomó történet filozófiai implikációval. Mit gondolunk a múltról? Mit gondolunk a történelmi időről? Mit gondolunk arról a valamiről, hogy mi a dolgunk, amikor egy ilyen képet nézünk? Azt gondolom, hogy az interpretatív művészettörténet összes fontos kérdését vég lehet egy ilyen mintán, egy ilyen paradigmáján játszani, mint amilyen a Rembrandt önarcképeknek a paradigmája. Nagyon szépen lehet ezeken látni, hogy miféle lehetséges értelmezések a történelmi múltnak, illetve az esztetikai jelennek miféle értelmezései lehetségesek a művészettörténész számára. Úgyhogy most arra gondoltam, hogy itt van egy ilyen konkrét mű, és akkor egy kicsit nézzük meg ezt a Kenwood önarcképet. Erről a képről akarok egy picit többet beszélni. Ez egy olyan műve Rembrandtnak, amelynek az autenticitása, a saját kezűségéről soha semmilyen vita nem volt. Ez biztosan ő csinálta. Ilyet nem tudott volna bármelyik tanítványa csinálni. Zárójelben megjegyzem, hogy azt, hogy tanítványok csinálták az ő arcképeit, annak megvolt a maga történeti oka. Neki volt egy jelentős műterme. Már akkor is divatban volt, mint művész, akinek lehetett gyűjteni a műveit, voltak vásárlói. Sokan tartottak igényt arra, hogy legyen nekik munkájuk Rembrandt kezétől. Az egyéni kézmozdulat, tehát az, hogy ezt ő csinálta a saját kezével, tehát az a bizonyos kérdés, amiről a modelli kapcsán múltkor beszéltem, az a 17. században még egy picit más jelentett, mint amit ma jelent. Sőt, egészen más jelentett, mint amit ma jelent. Ugye ma azt jelenti, miért olyan fontos nekünk azt, hogy tudjuk, hogy ezt biztosan ő csinálta? Azért, mert hogyha nem ő csinálta, akkor csökken a mű értéke. Méghozzá nagyon drasztikusan csökken a mű értéke. Az a bizonyos Rembrandt Research Project, amiről múltkor beszéltem, az a kutatás, amely a művek eredetiségének a vizsgálatával foglalkozik, az például azért okozott az oltári fölzúdulást a művészettörténész szakmában, inkább a múzeumi szakmában, mert nagyon sok múzeum érezte úgy, hogy elveszik tőle a Rembrandtját. Most Berlinben voltam, és láttam például, megint megnéztem, mert mindig elmegyek, ha elmegyek, megnézem, Rembrandt híres aranysisakos arancképét. Azt hiszem, ezt a példát mondtam is a múltkor. Az aranysisakos arancképnek az értéke, azáltal, hogy kiderült, hogy csak egy iskolai, egy stúdió munka, tehát nem saját kezű munka, drasztikusan zuhant a bőrzén. Persze senki nem akarja eladni, a múzeum nem adja el, és nem is lehet megvenni. Mégis, hát, hogy mondjam, kikerült a főhelyről. De ezeknek a műveknek van szabad piacuk is. Igaz, hogy ritkán fordulnak elő, de azért csak előfordulnak, és ott ilyen magas, több 10 millió dolláros árat lehet egy ilyen képnél elérni. Nagyon nem mindegy, hogy egy műről elvonják az autenticitását, vagy nem. Na, de mit jelent ez az autenticitás? Azt jelenti, hogy a zseni újnyoma van a képen. Miért van a zseni újnyoma a képen? Hát azért, mert pont ő hagyta ott. Emlékeznek, a múltkor mondtam, hogy a Vermeer hamisításnak az volt az alap problémája. Van Meheren azért volt olyan sikeres, mert hogy tudta, hogy milyen képerre várnak a szakértők. Olyan képeket csinált, amelyekről tudhatta, hogy a szakértők várják, kinézte a szakirodalomba, hogy milyen típusú képnek kell lenni annak, amelyik majd olyan lesz, amire a szakértők rá fognak ugrani. Jó kitanulta a Vermeer tudományt, és csinált, ügyeskedő ember lévén csinált hamisítványokat. És át is ejtette szegény Brédiuszékat. Mi volt ezért a Rembrandt Research Project kutatásnak az alapötlete? Olyan képek, olyan mozzanatokat kell találni az eredetiség beazonosításához, amelynek a lényege az, hogy a hamisítótól nem tudhatja, nem ismerheti. Tehát az összes olyan típusú kulturális háttértudás, ikonográfia ismeret, vagy ehhez hasonló, ezek mind nem számítottak a Rembrandt Research Projectnek a bevezetésekor. Éppen azért, mert azt akarták, hogy biztosan lehessen, garantáltan meg lehessen tudni, hogy olyan kéznek a munkáját tartják a kezükben, aki pontosan azt nézhetik, azt állapíthatják meg az adott felületen, az adott képen, hogy olyas valaki csinálta, nem, rosszul mondom, olyan jeleket után kell vadásznunk a képen, amelyről biztosan tudják, hogy aki csinálta, az tudattalan önkénten hagyta ott. Tehát nem azért hagyta ott, mert tudott róla, vagyis kitonhatta, vagyis hamisíthatott. Az önkéntelenségnek ez az eleme. Önkéntelenség. Spontaneitás. Automatizmus. Ez az, ami megkülönbözteti a Rembrandtot a hamisítótól. Rembrandt spontán módon csinálta. Ha tudok olyan azonosítást jeleket találni a hiteles képeken, amit csak ő, amit nem tudhat más, nem kommunikálhat a tudás, hanem ebből a spontaneitásból származik, akkor nem lehet becsapni a szakértőt. Nem tudom, érthető-e. Azt a pillanatot keresték tehát, ahogy a zseni hozzáér a vászonhoz. Ha az az alapkérdésem, és a Rembrandt Research Projectnek ez volt az alapkérdése, hogy lehet megkülönböztetni az eredetit a hamisítványtól, a hamistól. A hamisító mindent ki tud nézni egy képen, minden részletet ki tud nézni, és azért tudja átejteni a szakértőt, mert olyan típusú dolgokra orientálja a figyelmet, amire a szakértő eleve vár. Ez ott a Brédiusz, nem emlékeznek, mondtam, ez a Vermeer vallásos festészet, volt egy ilyen hipotézis, hogy volt neki egy vallásos festészet, csak egy képet ismerünk, ami biztos, garantáltan oda tartozik, és a többitről meg csak sejtették, hogy voltak ilyenek. És ezeket festette meg szépen a várakozás, szakmai várakozásnak megfelelően a hamisító. Azért kell olyan képeket, olyan kritériumokat találni az eredetiséghez, ez az Rembrandt Research Projectnek ez az alapötlete. Azért kell olyan motivokat, olyan kritériumokat találni, amelyekről nem lehet tudni kulturálisan. Tehát az egyik ilyen dolog nyilván az, hogy mert ugye lehet hamisítani a vásznat, lehet hamisítani a tehát lehet 17. századi, ezt csinálta a Van Meegeren is, hogy 17. századi ócska vásznakat vásárolt. Rengeteg Hollandiában elképesztő mennyiségben gyártottak ilyeneket. Ezeket a dolgokat elő lehet utólag állítani. A zseni kézjegyét azonban nem lehet előállítani. A kézjegynek van egy olyan spontaneitása, amelyet nem lehet előállítani. Abban hittek, hogy ezt lehet rögzíteni, hogy ezt lehet tudományosan írni, és azonossá lehet tenni. És akkor, ha már itt vagyunk, akkor hagyd mondjak el, bocsánat, hogy egy kicsit anekdotázós kezem vagyok. Ez a bizonyos kiállításon, amit a Fogácsnak a művét is kiraktuk, volt egy másik mű sorozat, ami nekem roppantul tetszett. Power Gyulának a rajzai. Power az egyik legjelentősebb magyar avantgardista, vagy nem avantgardista volt, a 60-70-es években indult a pálya. Az egyik legfontosabb kortárs művész, aki még ma is, hála Istennek, él. Power, én beszéltem el hosszasan elő az én tervem, hogy mit szeretnék, és talán küldött egy sorozatot, ami egészen bravúros dolog. A következőt csinálta. Vett Rembrandt rajzokat. Tudják, hogy Rembrandt rengeteget rajzolt, nagyon sok rajza meg is maradt. Ezek a rajzoknak a túlnyomó többsége ilyen nagyon gyorsan oda látszik, hogy nagyon gyorsan oda vetett, nagyon gyors, nagyon könnyű kéz a rajzot. Kevés műgond, kevés aprólékos műgond van benne, sokkal erősebb benne ez a spontán mozdulatnak ez a, ahogy az ember úgy rajzolgat, vagy firkál, miközben rajzol. De hát elképesztően tudott rajzolni, és elképesztően jók ezek a firkák. Ráadásul azt is gyakran csinálta, hogy nagy alapú papírokra össze-vissza rajzolt. Tehát az egyik figurát így, a másikat úgy, nem kompozíciókat vázolt, meg nem beállításokat gyakorolt, hanem csak úgy rajzolgatott. Rengeteg ilyenje van. Power azt csinálta, hogy vett néhány ilyen Rembrandt rajzot, és elkezdte ezeket másolni. Ugyanaz a technikával dolgozott, tehát ilyen vágott náttollal, ugyanazzal a barnás, ilyen biszteres tintával dolgozott, mint amivel a Rembrandték is. Ugyanazt a kicsit ilyen érdes, karcos papírt használta, megpróbálta imitálni technológiailag is ugyanazokat a viszonyokat, amelyek között a Rembrandt ezeket csinálta. És maga elé tett valós Rembrandt azokat, és lemásolta őket. Borzasztó érdekesek a művek. Kár, hogy nem gondoltam erre, el is hozhattam, meg is tudhattam mutatni, de marha érdekesek. Következő az érdekes bennük. Hát ugye másolatok, tehát hasonlítanak az eredetére. De hát ha az ember összeveti őket, tehát akkor azt mondja, úristen, hogy mennyire nem tud ez a Power rajzolni. Milyen zseniálisak a Rembrandt, és mennyire nem tud ő rajzolni. Aki azonban ezt a különbséget állapítja meg pusztán, az nem érti az egészet, hogy miről van szó. Egyrészt Power elég jól tud rajzolni. De teljesen értelmetlen volna összemérni két művésznek a rajztudását. Ez nem rajziskolában vagyunk, ahol osztályozzák az embereknek a teljesítményét. Ez művészet, ahol az egyik így, a másik úgy, az egyik ilyen tehetséges, az egyik ebben, a másik abban tehetséges, az egyik így, ez a másik újra. Ez most, hála Istennek, nem kell őket, nem kell versenyezni, ez természetben nincsenek ilyen értelme versenyek. De mi volt Powernek a célja? És én szerintem ez zseniális a munka. Megpróbálta nem a... Ugye megtehette volna azt, hogy lemásolja úgy olyan iskolásan. Tehát, hogy egy az egyben. Mond a vonalról vonalra, méretről méretre, szépen, ahogyan azt csinálni kell, mondjuk ez egyszerűbb lenne persze, hogy az ember ilyesmit fénymásolva csinál, mert akkor könnyebb lemásolni, vagy esetleg valamilyen sorvezetős papírra rajzolja át, és aztán onnan, szóval mindenféle technológia van, hogy hogyan kell egy képet átmásolni egy másikra. De Powert nem ez érdekli. Powert a mozdatnak ez a spontaneitása érdekelte. Tehát következő volt a feladat. Itt van egy mint, amit le kell másolni, de próbáld úgy lemásolni, hogy a mozdulat legyen az spontán, ugyanolyan spontán, mint ami az eredetit létrehozta. Kicsit ahhoz hasonlít a feladat, mint amikor valakinek azt a feladatot adják, hogy biztos is meg ezt a dolgot, amikor az emek aláírást kell hamisítania. Ugye? Megvan. Hogy mi ott a probléma? Mindenki érzi ezt a problémát. A probléma az, hogy egy aláírást persze át lehet másolni. Na de hogyha átmásol, azonnal látom, hogy ez erőltetett az egész, hiányzik belőle a spontaneitás. Hiszen az ember az aláírását lazán tolja oda, nem aprólékoskodik. Na ez a probléma. Hogyan lehet lemásolni a mozdulatot? Nem a művet kell lemásolni, nem a rajzot, a mozdatot kell lemásolni, hogy mégis az rajz álljon elő. Szerintem zseniális konceptuális művészeti ötlet. A műalkotás létrejöttének a dinamikája érdekli, és nem a kész forma, nem a végeredmény, nem a produktum. Illetve az a feszültség, ami... Na most akkor ezt nem ragoznám tovább. Ha Rembrandt maga rajzol, akkor amikor firkál, akkor úgy firkál, hogy nincs, hogy úgy mondjam, tudása arról, hogy mit csinál a csuklója. Firkál. Neki így jön. Ha sikerül a képeken megtalálni a firkálásnak, az odatett ecset mozgásnak azokat a csalhatatlanul személyes jeleit, és hát ugye ezt csinálja tulajdonképpen a stíluskritika. Tehát ez a stíluskritika dolga, hogy ezeket a nagyon finom, de nem utánozható kvalitásokat ragadja meg. Nagyon nehéz feladat egyébként a stíluskritika. Én például személy szerint sose vállalkoznék arra, hogy stíluskritikai alapon döntsek arról, hogy ezt csinálta. De ez egy más kérdés. Most akkor visszatérnék a kiinduló pontomhoz. Mert az a kiinduló pontom, hogy a jelenlétet, úgy, ha egyszer úgy fogjuk fel az autenticitást, a hitelességet, hogy azért hiteles, mert az ő ujja hagyta ott a nyomot. Mert ő csinált, éppen ő volt ott akkor, amikor a vásznat összepingálta, és ő azért hagyott ilyen nyomot, mert ő a zseni volt. A zseni új nyoma nem összekeverhető egy közepes mesternek az új nyomával. Ez az eredetiség kultuszának az alapja. Anélkül, hogy ezen sokat meditálnánk, emögött az az elképzelés van, hogy azért kell az eredetit látnunk, mert azt a zseni hagyta ott. Az eredeti a zseni volt ott, amikor létrejött. Ez a mánia, hogy a műalkotások ennek a zseninek a jelenlétéből fakadnak. Hogy ő volt ott. Az ő érintés, az ő ujja, az ő emanációja, vagy a csodat ugye, hogy fogalmazzam ezt, az, amelyik kiömlik a vászonra, és attól lesz a vászon pont olyan, mert ő volt jelen, az ő ujjanyomát viseli a vászon. Ez egy 19. századi romantikus elképzelés arról, hogy hogyan alkottak a zsenik. És a Rembrandt figurája a mi modern európai individuális kultúránkban, mint egy ilyen zseni, mint egy ilyen titokzatos mélységből fölbukkanó, megragadhatatlan félisten jelenik meg. Szeretünk így ránézni. Valahogy ettől lett olyan megkérdőjelezhetetlen. És mivel nagyon így szerették volna mindig nézni a 19. században, ennek lett az eredménye az, hogy rengeteg Rembrandt köréhez, vagy iskolájához, vagy követőjehez tartozó, vagy műhelyében készült önarcképét fogadták el hiteles önarcképnek, vagyis vallomásosnak. Tehát előttünk van egy kép, amik vallomásos erejű, és az az érzésünk, hogy a zseni val benne. Ő beszél önmagáról. Utólag azonban kiderül, hogy az, amit mi vallomásos erejű, az, amit mi személyes vallomásnak érzünk, az nem lehet személyes vallomás, mert nem ő vallja be. Konkrétan valaki más csinálta. Az más kérdés, hogy persze azért lehet ráírni a képre, hogy a 19. században úgy nevezték, hogy ugye ezek a képekről fönnmaradtak ilyen listák, ilyen műtárgyjegyzékek. Műtárgyjegyzékekben ezeket úgy vették fel a képeket, hogy Rembrandt arcképe Rembrandt kezétől. Nem önarckép. Rembrandt arcképe Rembrandt kezétől. Vagy Rembrandt által Rembrandt arcképe. Mi a különbség az önarckép fogalma és a Rembrandt által Rembrandt arcképe fogalom között? Hát az, hogy amikor önarcképről beszélünk, amikor azt hangsúlyozunk, hogy én önmagamról csinálok arcképet, akkor ebben az ön szótagban, vagy nem tudom mi ez, előtagban, ebben az ön előtagban benne van ez a vallomásszerű elem. Én ismerem magamat, én tudom, hogy mit éltem meg, én tudom kifejezni önmagamon azt, amit én megéltem. Bármennyire vallomásos is azonban egy arckifejezés, egy Rembrandt önarcképen, ha nem ő, az ő maga kezétől készült, már pedig vannak ilyenek, akkor valami nem stimmel ezzel a vallomásosság. Akkor valahogy máshogy kell megértenünk, hogy mik az önarcképek. Tehát a zavarba ejtő, még egyszer visszamegyek az elejére, a zavarba ejtő az, hogy ilyen sok önarcképet csinált. Ezek az önarcképek gyönyörűen összeolvashatók egy életfilmjévé, Forgács. Gyönyörűen kiadják egy vallomásos lélek egy lélek önvallomását, önéletrajzát, egy individuális sorsot lehet leolvasni, se szerint se szám az olyan Rembrandt önarcképekről szól, monográfiáknak, amelyek megpróbálják az egyes képeknek meghatározott kifejezés tartalmait a művész megfelelő életkorában zajló életrajzi eseményekhez kötni. Egy példa, csak nagyon futtában mondom, talán ismerik, a Drezdai Képtárban van a híres Saskiával való közös önarcképe, önarckép Saskiával, ahol egy ilyen dévaj mulatozós kép, a kezében az egyik kezében hosszú pezsgős pohár, kimosolyog a képből, az ölében ül a ifjú feleség. 1634-ben készült a kép, Rembrandt házasságát követő évben, tehát egy nagyon fiatal befutott, éppen nagyon sikeres időszaka ez az ő pályának. Egy ilyen nagyon vidám az egészet majd kicsatlan. De nagyon természetesen olvasták úgy a képet, hogy hát a fiatal házas sikereinek örül az életnek. A baj az, hogy azt például elfejtették hozzá nézni, zárójel ikonográfia. Fontossága, hogy az öltözködés, az öltözik, amiben előjönnek, a Rembrandtnak pedig egy hatalmas fekete kalpak, egy ilyen pávatollas kalpakja van, oldalán kard, a hölgy pompázatos ilyen aranynyal kivert öltözékben, az egész ilyen dúskáló, nagyon érzékeny, nagyon summa-summarum, a korabeli öltözködéshez és a korabeli házassági esküvői szokásokhoz képest 100 évek korábbi maskarában pompáznak. Konkrétan senkinek nem jutott eszébe annak a képnek a kapcsán, milyen vidám polgári életet élnek. A képnek van egy atmoszférája, van egy kifejezés tartalma, amely nagyon érzéki és nagyon majd kicsattan az életörömtől, de egyébként a kép ikonográfiailag a tékozló fiú történetét idézi föl, amikor a tékozló fiú éppen a bordélyban mulat, ölében a feleségével. Egy úgynevezett portré historie, egy történet, egy elbeszélő portré, a portrétációra beöltözik egy történeti szerepbe, ebben az esetben egy bibliai példabeszédnek a szerepében. És aztán el lehet kezdeni azon meditálni, hogy hogy van ez, hogy akkor az akkori befutott polgári festő egy önarcképen miért a tékozló fiúnak öltözik be, és a feleségét miért öltözteti be éppen egy kocsmai szolgáltató szerepébe. Miért pont ebben a szerepben mutatkozik meg? A 19. században nagyon szerették ezt a képet úgy olvasni, mint egy életrajzi tényt. Mi az alapötlet? Az alapötlet, hogy a festő vallomásokat tesz a képében, a mindenkori állapotai szerint határozzák meg, hogy mi a vallomásnak a tartalma. Ha a kép vidám és önmagát ábrázolja, akkor ő éppen vidám volt, mert olyannya volt, és mivel ezt nem tudjuk állapítani az életrajzából, hogy éppen ilyennye volt, ebből szépen föl lehet építeni az önarcképeknek egy olyan sorozatát, amiből előáll a művész kedély történetének az egész. Le lehet írni az életrajzot. Az önarckép, mint vallomás, lehetővé teszi az önélet elbeszélését a képeken keresztül. Ez tehát, még egyszer nyomatékosan hangsúlyozom, egy 19. századi fikció, egy történeti félreértés, de nem járunk el okosan akkor, hogyha a történeti félreértéseket egyszerűen megállapítjuk, és azt mondjuk, milyen buták voltak a 19. században, hogy azt hitték, hogy pedig dehogy. Az a bizonyos történet filozófia, amit az elején mondtam, az többek között azt is jelenti, hogy ha mi mai történészekként ezt a képet mondjuk a Drezdai Képtárban szemügyre vesszük, és kétségtelen tényként észleljük rajta ezt az elevenséget, nyugodtan föltetjük a kérdést, hogy vajon miért felejtődött el a 19. századra az a nyilvánvaló, vallásos, moralizáló tartalom, amely megvolt ebben a képben a 17. században. Hogy van az, hogy a 19. század elejére az az igény, hogy a képeknek legyen ilyen morális üzenetük, veszít az erejéből, és inkább átadja a helyét egyfajta közvetlenségének a képek spontán vallomásosságának. Ez a romantikus művészetfölfogás, amely így kezdte el nézni ezeket a képeket, vajon miért alakult ki, vajon, és vajon az, hogy ez kialakult, ez vajon nem játszik egy közre abban, hogy éppen Rembrandt volt az a művész, aki alkalmassá vált arra, hogy ez a bizonyos sarokpontja legyen az individualitás kultúrájának. Nem tudom, hogy érthető-e. Nagyon leegyszerűsítve a következőt mondanám. Rembrandtnak volt egy festésmódja, valahogyan pepecselt a vásznon. Dióhéjban összefoglalom a zseni elméletemet. Szerintem ez úgy történt, hogy a zsenik úgy támadnak a történelemben, mint az igaz gyöngyök a kagylóban. Tehát, hogy van egy kis piszok. Ez a piszok ebben az esetben nem volt más, mint Rembrandtnak ez a furcsa festésmódja, hogy sokat pepecselt, és olyan úgy rakosgatta egymás mellé a festéket. Szeretném bebizonyítani, hogy mennyire megvoltak neki. A maga elképzelésére, hogy ezt miért csinálja. De nem azért lett zsenivé, és nem azért lett ma olyan fontos, már olyan fontos a számunkra, mert hogy pontosan értjük, hogy mit csinált akkor, amikor csinálta. Pont fordítva. Én úgy képzelem, hogy ez vagy úgy történik. A műalkotás létrejön valamikor a történelmi időben, úgy jön létre, ahogy a maga idején létre tudott jönni, a művész annyit rak bele a maga tudásával, amennyit belerakott, annyit ért benne, amennyit beleértett, és persze használja, működteti azokat a szabályokat, amelyeknek mentén akkoriban műveknek meg kellett tudniuk születni. Majd ez a létrejött műalkotás, amely tehát egy kultúra közegében, egy gazdag televényben létezik, amelyben beleszívódik, beleívódik minden abból a kultúrából, ami miatt mondjuk a Rembrandt a maga idején sikeres tudott lenni. Ez a mű tartalmazza ezt a kultúrát bizonyos értelemben, magába szippantja, attól olyan működőképes, hogy a maga korában működőképes volt, mert a maga kultúrának az összes feltételének valamilyen módon meg tudott felelni. És mi történik a történelem, mit csinál? A történelem azt csinálja, hogy tolja a műalkotást előre az időben, és közben lebontja körülötte a kultúrát. A 18. század Hollandiája, vagy a 18. század Franciaországa valami tökéletesen más világ volt, el tudjuk képzelni, hogy mennyire más világ volt, mint a 17. század Hollandiája. Persze, hogy volt közöttük kontinuitás, de hát a világ úgy működik, hogy a kultúrák folyamatosan átalakulnak, folyamatosan új és új szükségletek jönnek létre, folyamatosan bizonyos dolgok elfelejtődnek, mások újdonságok bejönnek, változnak a szükségletek, most nem ragaznám végig, hogy el tudjuk képzelni. A kultúra az nem egy tartós állapot. Az egy állandóan mozgó, változó, dinamikusan lebomló és fölépülő folyamat. A műtárgy azonban változatlan. Mi történik tehát? Miközben a kultúrák állandóan alakulnak át egymásba, mondjuk a holland kultúra viszonylagos elszigeteltsége a 17. században átadja a helyét a 18. században egy egyre nemzetközibb típusú művészeti cserének. Eközben a műtárgy, amely ott és akkor létrejött, mondjuk szerencsés esetben változatlanul éli a maga további, a maga életét. Beérkezik egy másik kultúrális helyzetbe, ahol az új világban az új emberek a maguk új megváltozott szükségletei szerint fogják szemlélni és újra nézni. Rengeteg dolgot már el fognak felejteni abból, mint ami az eredetileg még benne volt. Viszont rengeteg dolgot meg hozzátesznek, hozzáképznek, beleprojektálnak, ami viszont meg korábban volt elképzelhetetlen. A műalkotások története ebben az értelemben a művek folyamatos recepciójának, folyamatos fogadtatásának és folyamatos interpretációnak a története, folyamatos újraértelmezési, folyamatos jelentés tulajdonításoknak a története. Nem tudom, hogy érthető-e. Most, hogy elérkezett hozzánk ez a kép, most itt állunk a 21. században szemben vele, és éppen Londonban vagyunk, hogy ezt a képet meg tudjuk nézni, a pillantás, amelyet ma vetünk erre a képre, tartalmazza 350 év pillantását, ami ezen a képen már megesett. Nem tudom, hogy érthető-e. A mi tekintetünket, a mi kultúránk, ahogy a mi nézünk képeket, ami nekünk fontos, amire mi figyelünk, ami bennünket érdekel a képekben, az a 21. század embernek az érdeklődése. Ez a mi kultúránk. Ez a kép a mi kultúránkban él. Egy olyan kultúrában él, amelyik tökéletesen különbözik, vagy legalábbis nagyon-nagyon nagy mértékben különbözik attól a kultúrától, amelyből jön. Ez egy idegen világból származó valami. És mégis az az igényünk van vele szemben, hogy legyen a miénk, hogy legyen jelen, hogy legyen élő. Azt gondoljuk a művészet pont attól művészet, hogy ezt a prezenciát el tudja állítani, ezt az élő jelenetet el tudja állítani. Na ez a probléma. Most ránézek a képre, mit értek meg? Kit értek meg ezen a képen, amikor meg kell értenem? A történelmi Rembrandtot, aki 350 évvel ezelőtt ott pepecselt a vászon előtt? Úgy tűnik, mint hogy ez a face-to-face kommunikáció, amit ez a művészet megkövetel, azt az ígéretet sugalná, hogy igen, hiszen vallomás is, hiszen önmagáról vall ebben a képben a mi számunkra. Nem tudom, hogy érthető, hogy mit akarok itt eddadogni, ezt a problémát szeretném csak világosá tenni. Vajon nem mi projektáljuk-e bele ezt a mélységet? Vajon nem az történik-e, hogy olyan gazdag emberi tartalmakat szeretnénk kiolvasni belőle, amiről azt gondoljuk, hogy indokolja, hogy miért lett az a zsenivé, ami kultúránkban kivé lett? Nem lehetett egy ilyen elég közönséges és durva alak, vagy nem tudom, ilyen nyikhaj, ha erre képes volt. Pedig egyébként magunk összólva az volt. Egy elég kiállhatatlan csávó volt. Most nem akarok megint anekdotázni, de például van egy története, ami elég jó van dokumentálva. Egy nőről, aki az első felsége, a Saskia meghalt, ez az 42-ben fiatalon, gyerekszülésben, akkor vele volt éppen ilyen, mondjuk úgy, hogy ilyen házvezető nőként. És aki aztán a szeretője lett, és hát ottan mellett állt a 40-es években, amikor elég nehéz időszaka volt, fölnevelte a gyerekét, az egyetlen túlélő, Saskiától való egyetlen túlélő gyerekét, a Titus nevű fiút, fölnevelte, és hát ez a hölgy a 40-es évek végén így gondolt, hogy most már eleget dolgozott itt a nagy művész mellett, és hogy hát megérdemelni esetleg azt, hogy esetleg ha mégis feleségül venni. De Rembrandt ezt nem akarta, ugyanis akkor elveszítette volna a fiának az örökségét, mert a Saskia úgy halt meg, hogy azt rögzítette a végrendeletében, hogy Rembrandt nem nősülhet meg, és ha megnősül, akkor elveszíti a családi örökséget, már pedig az Uhlenburg család, amely van Saskia számozott, egy nagyon gazdag képkereskedő család volt, Rembrandt tudta, hogy hova kell benősülni, az elég tetemes anyagi garanciát jelentett a számára. Na most a történetnek az a csúnya vége lett, hogy ebből balhé lett, Rembrandt nem akarta a nőt elvenni, a nő ragaszkodott hozzá, és akkor a vége az lett, hogy Rembrandt, aki hát befolyásos amszterdami polgár volt, ez még a 40-es évek végén, 50-es évek elején történt, amikor még elég jó paszba volt, nem volt neki nehéz elintéznie, hogy egy bolondok házába dugják az éppen teljesen egészséges nőt, és így módon szabaduljon meg tőle. Szép történet? Nem egy magasztos történet. És éppen kicsinyes volt anyagi kérdésekben, tudjuk, most nem, mit akarok ezzel mondani? Tök mindegy, hogy milyen ember volt. Nem ezért szeretjük, hogy mondja a közmondás. Csak azért mondtam ezt, mert ahogy azt vegyük észbe, hogy amikor egy ilyen képet elkezdünk nézni, és elkezdünk benne esztétikai mélységeket, valamiféle emberi tartalmakat keresni, és ez természetes szükségletünk, hiszen művészetet nézünk, nem dísztárgyakat nézünk, hanem műalkotásokat, amiről azt föltételezzük, hogy valami saját világot alkotnak, valamilyen saját üzenettel bírnak, valamilyen saját szubstanciájuk van. Nos, tehát amikor így módon nézzük ezeket a képeket, akkor nagyon erős az a szuggeszió, nagyon erős az a sugallat, hogy itt egy személyes vallomásról, egy individuum személyes gazdagságáról van szó. Én nem akarok ilyen pszichológiai játékokba belemenni, vagy most legalábbis nekem ez nem kenyerem, meg nem is szeretem, de hát azért lehet abban valami, hogy egy ilyen képnek nagyon pszichológusok megvizsgálták a Rembrandt-Donac képeket, pszichológusok. És azt találták, hogy a sikerének az egyik oka az az, hogy a mélység effektusának az egyik oka az az, hogy a Rembrandt a szemsarkaknak és a szájsarkaknak, ugye ezek az arcnak azok az elemei, amelyek a hétköznapi kommunikációban a legtöbb információt adják a másiknak az állapotáról. Akkor valakivel beszélünk így normális hétköznapi helyzetben, akkor általában ugye arra szoktunk figyelni, hogy az illető, most én is megpróbálok erre figyelni néha, amikor magukat nézem, hogy mondjuk így ott vannak-e. Figyele, érti, hogy mit beszélek. Tehát, hogy így azonnal olvasunk egymásnak a tekintetét, és ez azért van, mert a szem rendkívül differenciáltan nagyon gyorsan reagál, tehát elkerekedik, elszűkül, azonnal lehet látni, nagyon kevés kell az, hogy azonnal lássuk valakin, hogy a kommunikációban megvan el a szükséges kapcsolat. Tehát az emberi arc az emberek egy ilyen kommunikatív felülete, és ezen a felületen keresztül nagyon finom jelekből tudjuk olvasni a másiknak az ilyen típusú jelenvalóságát. És ebben a kulcsszerepet ezek a bizonyos szemsarkak, szájsarkak jelentik. Megfigyelték, hogy a Rembrandt önarcképeknek az egyik tulajdonsága az, hogy ezeket a szemsarkokat és szájsarkokat konzekvensen így elkeni. Tehát, hogy így ne látszódjanak a határozott jelek rajta. Ettől az arcok furcsán tárgy nélkülivé válnak. Tehát kommunikálnak, de a tekintetnek nincsen ilyen nagyon jól differenciált üzenete. Nem tudom, hogy érthető-e, hogy mit akarok ezzel mondani. Mondjuk a párizsi kép is ilyen szempont nagyon szép. Ugye volt neki ilyen kis kesebajsz, nagyon jót tett, Rembrandt kesebajsz nagyon jót tett az utókor recepció történetben, mert a bajusz eltakarja a szájsarkat. Na most, ha egy arccal találkozunk, és az arcon nem tudunk, az arcon nem tudunk tisztán olvasni, akkor beindul a talány mechanizmus, tehát, hogy akkor megpróbálunk tulajdonítani valamilyen kommunikációt a másiknak. Én úgy fogalmaznám, hogy úgy működik ezek a képek, bizonyos, ha pszichológiailag nézzük, úgy működnek, mint a Rorschach tesztek. Tehát, hogy így belevetítünk, belelátunk képeket. Azt is mondhatnám, egy Rembrandt portré annál mélyebb tartalmakat sugároz vissza a nézőjére, minél mélyebb tartalmak befogadására a néző alkalmas. Minél mélyebbek vagyunk mi, hogy tulajdonítani tudjunk neki tartalmakat, annál mélyebb tekintettel fog visszanézni ránk. Olyan, mint egy tükör. Zárójelben hozzá, ez tehát az én privát pszichológiám. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a dolog esztétikailag egy ilyen nagyon szimpla dolga is megmagyarázható. Egyébként szerintem ezen nem magyarázható meg a Rembrandt önarcképeknek az esztétikai jelentősége, és mert keményen szeretnék érvelni, hogy ez nem elegendő. Én csak azt a problémát szeretném megmutatni, hogy hogyan jön létre a történelmi időnek ez a furcsa, lepusztító kultúrákat átalakító, új szükségeteket teremtő természetével, hogyan jönnek létre olyan fajta olvasatok, olyan fajta jelentéstulajdonítások, és ez a kép hogy alkalmas arra, hogy ilyeneket magába szippancson, amelyek aztán megalapozzák ezt a majd, hogy nem tömegkulturális jelentőséget, amelyet Rembrandt és az önarcképei, amelyre szeretettek a modern világban, és amely miatt a 10 évvel ezelőtti londoni kiállításon, ezt a képet utoljára láttam, hetekre nem lehetett bejutni a National Gallery-be, és előre kellett jelentkezni, mert nem lehetett képeket, nem lehetett bejutni a múzeumban, mert annyira el voltak foglalva a belépőjegyek. Tehát valami miatt egy szupersztár lett belőle, és az, hogy szupersztárrá vált, az jelentős mértékben azzal függ össze, hogy a művészete erre a fajta projektálása alkalmas volt. Ha tehát én most egy történészként, vagy művészettörténészként szeretnék ezekkel a képekkel foglalkozni, akkor az én problémám az lesz, hogy mint jelenvaló néző, mint kortárs néző, olyan igényeket halmozott föl a számomra az elmúlt 300 év a Rembrandt művészettel szemben, amelyel valahogyan el kell számolnom. Én azok közé a művészettörténészek közé tartom, akik azt mondják, hogy a történeti megértéstnek ez a történelmi időtávolság, amely elválaszt tőlünk ezt a 350 évvel ezelőtt készült művet, ezt a történelmi időtávolságot nem tudjuk meg nem történtté tenni. Az egyetlen esélyünk arra, hogy valamit megértsünk és megismerjünk ebből a dologból, ha produktívan használjuk fel azt a 350 évet, ami megtörtént. Nem tehetünk úgy, hogy visszamegyünk a 15. századba, és mintha mi se történt van a 350-ig, elkezdjük vizsgálni, mi történt ott és akkor. Nem tudunk hozzáférni ahhoz, hogy mi történt ott és akkor. Nincs ilyen közvetlen hozzáférés, aki azt hiszi, hogy van, az legalábbis naív történetileg. Maga az az igény, hogy historikusan közelítsük meg, maga az is történeti igény. Tehát azt kellene tulajdonképpen csinálnunk, hogy ha ezt úgy fogjuk fel, az előbb használtam ezt a kis puta példát az igaz gyöngyel. Tehát, hogy ugye van egy piszok a kagylóban, mondjuk ez a furcsa festésmód, és erre a piszok köré elkezd tömörödni, elkezd keményedni az anyag. Ahogy ez a furcsán festett táj tovább él. Mondjuk a 18. század elején, 18. század közepén Rembrandtnak az volt az első nagy korszaka halál után, ugye jó pár évtizedig teljesen feledésben nem merült, mert sose feledték el, de mondjuk kiment a divatból, erősen kiment a divatból. Valamikor a 18. század közepén jön vissza a divatba, amikor Európában már a szentimentalizmus dúl. A szentimentalizmus az pedig ugye azt jelenti, hogy mindenbe nagy mennyiségű emocionális tartalmat vetítettek bele. egyszer csak találnak egy festőt, akinek a képei alkalmasak arra, hogy képzelődni lehessen rajtuk. Ez egy modern szükséglet volt, amelyre ezek a képek alkalmasak voltak, és elkezdenek a képeken képzelődni, ezt elkezdik leírni, erről elkezdik egy traktátusirodalom, elkezdenek vitatkozni egymással, és utána a 19. század végén, amikor elindul a romantikus mozgalom, közben van egy nem jelentéktelen ellentendencia a klasszicizmusban, de amikor elindul a romantikus mozgalom, akkor megint megtalálják, most már egy ilyen ördögi citrozatos lényként, aki... És most így végigmondhatnám az egész Rembrandt recepció történetet. Mit akarok ezzel mondani? Amikor a romantika kézbe kapja Rembrandtot, már van neki egy 150 éves múltja, és benne van ez a nagyon erős, szentimentalista korszak. Nem egy szűz tárgyat kap kézhez, már elő van neki csócsálva, ha szabad így mondanom. Már rá van kövülve az a réteg, arra a festésre. A romantika maga jelentős mértékben járult ehhez hozzá. Aztán jönnek a 12. században a realisták, a naturalisták, akik mind megtalálják benne, és elkezdődik ez a furcsa-furcsa dagasztása a hógolyónak, vagy ennek az igazi gyöngy növekedése. Még egyszer van a piszok körül. A történelem építi föl. A zsenit a történelem csinálja. Nem tudom, hogy világos-e. Ha tehát meg akarjuk érteni, milyen volt eredetileg, nem tudunk más csinálni, mint hogy visszafejtjük ezeket a rétegeket, mégpedig szisztematikusan. Ezt a módot, ahogyan az ember egy műalkotás recepció történetét visszafejti, hogy megtalálja, hogy hol történtek a nagy történeti változások a recepcióban, amik olyan jelentősen befolyásolták az utókor is, így a mi pillantásunkat is. Ez egy kritikai munka, tudományos munka, rendkívül érdekes intellektuális feladat szerintem, borzasztó érdekes megfigyelni azt, hogy hol jönnek létre, hol tevődnek rá olyan modern tartalmak, amelyek nem voltak eredendően benne, és így tárul fel aztán a műalkotás maga nem is lesz más, és erre szeretném végleg kifutatni, nem is lesz más, mint maga ez a folyamat. A műalkotás nem az a tárgy, az a festett objektum, amelyet a múzeumban leltári számmal őriznek, amelyet az ikonográfus datál, vagy a művészettörténész datál és attribuál, és beazonosít, és listáz, és nem tudom. Ne, a műalkotás nem egy fizikai tárgy. A műalkotás egy eleven emberi viszony. És ezt nehéz egy ténytudományra szakosodott történésznek tudomásul venni. Nem tudom, hogy érthető a feladat. És ezért döntő az, hogy hogyan interpretáljuk, milyen paradigmákban beszélünk, és hogyan interpretáljuk a műalkotásnak ezt a történeti, esztétikai létmódját. Jövő héten folytatjuk. Köszönöm a türelmüket!
Elhangzott Rádióegyetem. Interpretatív művészettörténet. Rényi András. Bevezetés a művészettörténetbe. Az ELTE BTK-n 2009. november 2-án elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.